A mi nagypéntek ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy és igaz örök Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy készüljünk ünnepi Isten tiszteletünkre, a 459. dicséretünket énekelve. 459. énekünknek mind a négy versét énekeljük. Az Isten bárányára letészem bűnöm én. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és úgy imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ennek a mai ünnepnapnak az eseményéből, az ajándékából élünk minden nap, életünk minden napján. Ma mégis úgy jöttünk ide, hogy hoztuk azokat a gondolatokat, amelyek a kereszt felé vezettek téged, és ahol próbáltunk mi is követni. Nem könnyű átélni mindazt, ami ott egykor történhetett. Lehet, hogy sokszor nagyon felületesek vagyunk, ezért meg sem érint. Máskor pedig valahogy kicserélünk téged a kereszten önmagunkkal. Csak a saját bajunk van, a saját gyötrelmeink. És még csak azt sem merjük megfogalmazni, hogy a saját vétkeink. Csak úgy kínlódunk magunkban. Ennek a mai napnak is az egész alakulása olyan szomorkássá változott. Ahogy az időjárás is elváltozott, valahogy úgy mi sem tudunk mit kezdeni most. Kérünk, hogy jöjj közel hozzánk, mutasd meg ennek a napnak a titkát, amit lehet, hogy az értelmünkkel sohasem fogunk föl, de amelyet a szívünk megérezhet. Kérünk, hogy légy itt, és engedd, hogy mi csendesen ott állhassunk, és lássunk téged, hallgassunk téged. Így kérjük a te áldásodat erre a mai Isten tiszteletre. Légy itt közöttünk, és a lelked munkálkodjon mi bennünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 335. dicséretünk első versével. 335. dicséretünk első versét énekeljük. Ó ártatlanság báránya! Isten ígét olvasom a Máté evangéliumának a 27. részéből a 45. és 46. versekből. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lammá sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Tegnap a pasió történet egészét hallottuk, most a Máté evangéliumából 2 verset olvastam csak. Mai bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti igénk egy része, mindannyian jól ismertük, talán idézni is tudtuk volna. Egy olyan pillanatról számol be, amit az emberi értelem nagyon nehezen tud elfogadni, de még megköszönni is. Egy olyan pillanat, amikor Jézus azt éli át, hogy nincs se ember, se Isten. Egy olyan pillanat ez, amit az ember sokszor magára óhajt venni, vagyis nem óhajt, hanem úgy érzi, hogy ez az ő élethelyzete, de még megközelítőleg sem hasonlít arra, amit Jézus ezzel a mondatban elárul. A nagypénteknek 2 kísértése van az ember életében, a 2 véglet. Az egyik az, hogy az eltelt esztendők megfényesítették számunkra az üdvösség hozás szép eseményét. Talán azért is van ez így, mert már sok-sok húsvétot is megéltünk nagypéntekek után, és mi tudjuk, hogy nem kell sokat várni, találkozunk majd egy másik Krisztussal. Valakivel, aki azt mondja majd, hogy nekem adatott minden hatalom, és mi már megbarátkoztunk ezzel a krisztusi ábrázattal, nekünk ez az életünk. Ez igaz is. Ez az életünk. Mégis ahhoz, hogy ehhez a húsvéti Jézushoz eljussunk és találkozunk vele, mégis ahhoz, hogy életünk legyen, azt mondja maga a Szentírás, hogy ahhoz kell egy halál. Nagyon nehéz az embernek ezzel a legkomolyabb kérdéssel szembenézni, hogy van elmúlásunk, és nem csak az az elmúlás van, ami azt jelenti, hogy a földi életünket egykor befejezzük, hanem az az elmúlás is van, amire azt mondja az Isten, hogy az örök halál, amiből nincs feltámadás és nincs új élet. Amikor nagypéntekre így visszaemlékezünk, akkor ezeket a gondolatokat egy picit az ember szeretné távolabb űzni magától, és megmarad az, hogy, hogy látjuk a keresztet, látjuk rajta Krisztust, egy kicsit már az a tövis korona és glóriába ment át, már inkább a megdicsőültet látjuk oda, mert őt akarjuk ott látni. A másik kísértés az talán éppen az ellenkezője. A másik kísértés arról szól, hogy Jézus mellé odaállok az összes nyomorúságommal, nehézségemmel, küzdelmemmel, szenvedéseimmel, és már nem is ő felette sírok, hanem magamat síratom. Mintha egy kicsit beváltanánk Jézusnak a szavát, amikor az asszonyokhoz odalép a szenvedés útján, ne engem sírassatok, hanem magatokat. Hát nekünk ez már nagyon bejött. Nagyon megy. Most már a Krisztus keresztje mellett ott van az enyém is, és a fájdalmamnak ez a fő forrása. Akkor azonban, amikor Jézus szájából ezt a mondatot halljuk, én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor az úgy mindent a helyére rak. Akkor ott az ember nem tudja ilyen könnyen lesöpörni az asztalról a szenvedéseket, nem tudja ilyen könnyen túltenni magát azon, hogy mi is történt itt a szó igazi valóságában, hanem akkor el kell gondolkozni azon, hogy miért is jutott ide az Isten fia. Hogy nekem volt egy nagyon szép karácsonyom, ahol a jászolt bölcsöt körül lehetett állni és ünnepelni, és mindenkinek ragyogott az arca. Aztán ott voltak a nagy jézusi tanítások és nagy csodák, amikkel bőven megelégettem volna én is, hogyha az életemben valósággá válnak. Hogyha megtörténnek velem is. És egyszer csak egy következő filmkockán már ott van Krisztus a kereszten, és én magam sem nagyon értem, hogy miért is kellett eddig elmenni. Megvan úgy a teológiai felelet erre, hogy az embert hogyan kellett üdvözíteni, hogy nincsen más út, hogy az ember bűnért, az embernek kell szenvednie. De amikor Krisztussal úgy találkozunk, hogy teljesen hiányzik belőle az az isteni méltóság, az ő isteni egész természete, amit mi már megszoktunk, hogy ő azzal segít rajtunk, akkor úgy az ember megrökönyödik, és tényleg megkérdezi, hogy mi van most akkor? Hol van Isten egyáltalán? A 22. Zsoltárt imádkozza Jézus, ami a szenvedő ember imádsága. Ezt az imádságot nem Jézusnak írták. Ezt az imádságot nem Jézus fogalmazta meg legelőször, hanem ő felveszi annak az embernek az életérzését, aki ezt először megfogalmazta az Ószövetségben. De legteljesebben ő maga éli át. A végső kivetettség érzése. Az az érzés, amikor az egész világ őt már nem fogadta be. Ki van dobva belőle? Már nem kell. Ugyanakkor az Isten meg még nem fogadta be. Hol van ő? Sem a földön, sem a mennyekben. Sem az emberek között, sem az Istennél. Egy olyan pillanat, ami tényleg a pillanat tört része. Amit azért él meg, hogy utána az övének élete legyen. Ezt nagyon nehéz nekünk megérteni. Nagyon nehéz elfogadni. De Jézussal együtt, amikor látjuk az ő szenvedését, akkor megsejtjük. Jézusnak addig az utat járnia, amíg legalább az Isten mellette volt, sikerült. Nem volt kudarc, hogyha a tanítványok nem értették. Nem zavarta, hogyha keresik az ő vesztét. Nem zavarta azt, hogyha értetlen sokaság veszi körül. Nem zavarta az, hogy ez a világ minden mozzanatába ellene tör. De az a pillanat már számára is szenvedés volt, amikor az Isten is azt mondta, hogy akkor én is elállok most mellőled. És ebben a sötétségben, amiről Máté is beszámol, hogy 3 órán keresztül teljes sötétség volt a földön, ebben a fájdalmas sötétségben üdvösséget szerző pillanat született meg ezáltal. Erre emlékezünk mi vissza. Ez a mi életünknek a forrása. A totális magánya Jézusnak, és az, amit átélt ott, se ember, se Isten nincs mellette. A legmélyebb pont után az ember elgondolkozik, hogy az ajkára veheti-e ezt az imádságot. Mondhatom-e én az bármilyen helyzetében az életemnek, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? szánalmas lenne mondani. Össze nem mérhető a kettő, az övé és az enyém. Pedig annyi megoldatlan helyzetem van, olyan nyomorult betegségek vannak, olyan kinkeserves fájdalmak vannak, ahol az ember feladna mindent, és azt mondaná, hogy a halál is megváltás. Annyi olyan élethelyzet van, amiben az ember ezt érzi, hogy hát miért nem jön az Isten, miért nem segít már rajta, miért nem szabadít föl, miért nem könnyebbít a terhemen. És mégis az ember már nem merné talán őszintén kimondani, hiszen tudja, hogy ez eltörpül amellett, amit ott Jézus megél. Úgyhogy marad nála a mondat. A mondat, amit ő ebben a pillanatban megfogalmaz, és ami alatt érdekes, vagy meg kellene vizsgálni azt, hogy mit tesz maga az ember. Mi történik abban a pillanatban, amikor ő ezeket a szavakat elmondja. Ezekben a pillanatokban az emberek sötétségben vannak. Sötétségben, amit nem ők maguk okoztak, ez a természetnek a műve. Maga Isten rendelte így. Talán így lehetne mondani, hogy ezek azok a pillanatok, amikor Isten is eltakarta az ő arcát. Amikor fájt neki is látni azt, ami történik. És ezekben a sötét pillanatokban az emberek is keresik a maguk helyét. Talán még jól is jön nekik. Talán még el is fedez valamit abból, akik ők. Talán megkönnyebbíti a mozdulatokat, megkönnyebbíti az engedelmességet. Talán jobb, hogy ebben a sötétségben kell sírni a Péternek, hogy nem látja őt most senki. Talán jobb, hogy ebben a sötétségben vannak ott az asszonyok, akik távolról követik őt, és azon gondolkoznak, hogy lesz-e egyáltalán folytatás. Talán jobb ez a sötétség azoknak, akik arctalanok akartak maradni az egészben, akik végig csak azt mondogatták magukban, hogy én csak engedelmeskedek, nem az én döntésem volt. Gondolok itt katonákra, szolgákra, akiknek azt kellett tenni, amit mondtak neki. Mennyivel könnyebb volt így, hogy sötét volt? Talán az Isten néha segítségünkre siet. Ezekkel a sötét pillanatokkal, amelyeket nem könnyű felvállalni, amelyekből az ember szabadulni akar, de ahol mégis egy kicsit úgy érzem, hogy ajándékba kaptam, mint ahogy talán Jézus is ajándékba kapta. Hiszen ez a személyes tusája volt az utolsó pillanatokban. Ott nem kellettek kíváncsiskodó szemek, ott az ő imádsága csak Istenhez szólt. Ő ott tette le az életét. Nagyon sok ilyen nehéz pillanata van az embernek, ahol nem kellenek a többiek, nem kellenek azok a szemek, akik kíváncsiskodnak, nem kellenek azok a mondatok, amelyeket a másik olyan tökéletlenül, lehet, hogy jó szívvel próbál megfogalmazni, de nem ért célt ilyenkor, mert nem tudja, hogy mi zajlik bennem. Ebben a sötétben mindenki megpróbál elrejtőzni. És valahol mi is így vagyunk itt. Egy kicsit ideülni, sötétebb ruhát felvenni, mert mégis nagy péntek van, egy kicsit bezárkózni nekem is a lelkemnek a legsötétebb részébe, és ott megpróbálni viaskodni önmagammal is. Ki vagyok én? Mit akarok én? Mit akarok az Istentől? El tudnám-e fogadni az Istennek a döntéseit? Vannak-e lehetőségeim arra, hogy egyáltalán a saját erőmből kövessem őt? Vagy az egész, amit én csinálok, az egy kudarcra ítélt tanítványság, ahol nincsen eredmény, ahol nem lehet gyümölcs, mert aki a legjobb, az is elárulja őt, az is megtagadja őt. Akinek ott van az ígéret is, hogy te leszel az, akin majd én felépítem az én közösségemet, az én egyházamat, az is elbukik. Ebben a sötétségben sok az önvád, sok a fájdalom, sok a szenvedés, és ennek a sötétségnek mégis megvan a jelentősége. A jelentősége valahol ott keresendő, hogy Jézus ezeket a szavakat el tudja mondani, és mögötte ott állhasson mégis az az Isten, aki szereti ezt a világot, aki ezt nem tudja napfénynél végignézni. nézett már eddig eleget is. Látta, ahogy Jézust megostorozzák napfénynél, ahogy elítélik, mindenki látta a nyomorúságot. De most muszáj volt egy kicsit levenni a fényeket, mert ezt az emberi szem nem tudja követni. Nem sokáig van ez így. Jézus kileheli a lelkét. És akkor Isten újabb parancsot ad a természetnek, és világosság gyullad. Nem a szenvedések lezárása ez, hiszen egy borzasztó kép tárul már mindenki elé. Jézus már nem él, Jézusnak a halott teste ott van a kereszten. És mindenki újból látja önmagát. Az, aki bujkált a sötétben, és próbálta leplezni azt, amit csinál, próbált valami megoldást találni arra, hogy magát is mentse a helyzetből, most mindenki ott áll a világosságban. Az egyiknek könnyes az arca és maszatos, a másiknak véres a keze, a harmadiknak a kezébe ott van az ecetes bot, és ki tudja, hogy a harmadik és a negyedik mit szorongat, egy-egy darabot Jézus ruhájából, és úgy állott az ember, úgy leleplezve. Ez az a pillanat, amitől már félünk a nagypéntek napján. Amikor az ember kezdi észrevenni azt, hogy a sötétség az el fog múlni, az nem marad. Hiszen az Isten ezt a pillanatot elhozta a világtörténelembe, de nem állította meg az időkerekét. Többen felvetik itt a történetben, hogy vajon most mi lesz? Illést hívja? El fog jönni Illés, és itt a végidő? És nem, minden megy tovább. De ez a világosság még senkit nem oldoz fel. Ebben a világosságban még mindig csak azt látja az ember, hogy ott állok én is, valahogy úgy, hogy méltatlan vagyok ehhez az egészhez. Hogy látom benne, hogy részesévé lettem. Sok-sok sötétben tartott, homályban tartott helyzetünk, világosságra jövetelekor az ember nagyon rosszul érzi magát. Amikor a kapcsolataink tönkre mennek, és teljesen világosan látszik, hogy itt bűnt követtünk el. Amikor az életemen látszanak, hogy nem csak emberi tévedések voltak ezek, a rossz döntések, hanem Isten elleni lázadások. Amikor azt látom, hogy a másik megbocsátása azért nem működik, mert én ott állok még véres kézzel, és én vágtam sebet belé. Ahol vannak olyan dolgok, amikre az ember úgy tekint, hogy én ott nem merek tükörbe nézni. Ez az a pillanat, amikor a nap újra itt kisüt. Még délután 3 óra van. És mégis az emberek lelkében valamiféle változás végbe megy. Közelednek valamihez, amiről még nem is tudják, hogy mi lesz ennek a teljessége. Ahogy kisütött a nap, ezek az emberek mégis kezdenek átmelegedni. Mégis kezdenek érezni valamit abból, hogy itt nem történt meg az, amiről Jézus beszélt végleges formában. Hogy az Isten elhagyott minket, mert itt mindenki érezte, hogy valami nincs a helyén. De ettől a pillanattól, hogy újra visszajön a nap az égre, kezdik érezni azt, hogy az Isten nem ment el végleg. Hány olyan helyzet van az életünkben, ahol még csak dereng a fényesség? Ahol még csak azt érezzük, hogy mégsem lettünk teljesen önmagunkra hagyva. Ennek a teljessége azonban még 3 napot várat magára. Ez még nem az a világosság, ami a húsvét világossága. Ez még csak az a világosság, amely az hivatott kifejezni, hogy még reménykedjetek, hogy még menjetek tovább, hogy még várakozzatok rám, hogy még forgassátok a szívetekbe mindazt, amit mondtam. Soha nem tudunk belenézni azoknak az embereknek a gondolataiba, akik ott álltak a kereszt alatt, akik hallották az ígéretet, hogy én fel fogok támadni a 3. napra. Hogy ők mit viaskodtak magukban? Volt-e egyáltalán reménységük? Egyáltalán benne volt-e az életükben ez a hang? Vagy pedig mindenről lemondtak? Abban a pillanatban, amikor a sötétség elmúlt, és Jézust halottan látták a kereszten, mégis valami még elindulhatott. Valami, ami az új felé vezetett. Ami az új élet felé vezetett. Nem olvastam tovább ezt az igeszakaszt, tegyük meg akár otthon. Ahol már a húsvéti csodák előlegeződnek meg. Ahol Jézus halála pillanatában megnyílnak sírok, ahol a templom kárpítja ketté szakad, ahol felismerések születnek, pedig még húsvét meg sem történt. De indulni lehet azon az úton, amely oda elvezet. Most nagypéntek estéjén mi is így veszünk egy új utat a lábunk alá. Eddig jöttünk végig a Krisztus szenvedésének az útján. Most itt megálltunk, és láttuk, hogy mi történt. És ettől kezdve elindulunk afelé, ahol az ígéretek teljesednek, ahol az új élet születik mindannyiunk számára, a húsvét csodája felé. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy mutassa meg nekünk ennek a mondatnak a csodáját és mélységét. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Hogy ennek a mondatnak az értelmét megértve felismerhessük azt, hogy a szánkból maga Jézus vette ki ezt az életérzést, a szívünkből ő törölte el azt, hogy ezt valósággal meg kelljen éljük. Örökkévaló Istenünk, nagyon sok könnyes és fájdalmas imádságon vagyunk túl. Ahol gyötrődtünk, ahol szenvedtünk, ahol kerestünk téged, ahol nem értettünk téged. És ezek az imádságok mégis annyira elmaradnak a te imádságod mögött. Valami olyasmit vállaltál át, amit emberi ész nem tud felfogni, emberi szív nem tud meggondolni, megsejteni. És mégis egy olyan csoda, amelybe belekapaszkodva reménységgel indulhatunk el. Sok-sok minden van bennünk, amit oda szeretnénk tenni ehhez a kereszthez. Sok-sok dolog, ami bennünk akadályoz valamit, hogy kiteljesedjen. Nem igazi az örömünk, nem igazi a szeretetünk. Ott vannak a gondolatainkban azok, amelyeket már rég el akartunk űzni, de vissza-vissza találnak ránk. Talán nagy péntekenként újból és újból oda akarjuk szegezni mi is a keresztfához, de nagyon nehéz elhagyni őket. Ma is úgy szeretnénk jönni ide a te asztalodhoz, akik hozzuk a terheinket, akik le is akarunk rakni valamit, akik nem csak emlékezni szeretnénk, akik köszönetet szeretnének mondani ezért a mondatért, és azért az életért, amelyet ajándékoztál belőle. Köszönjük, hogy az üdvösségre készülünk. Köszönjük, hogy a halálunk átmenet a földi életből a mennyei valóságba. És nem kell mélyebb legyen ennél. Ezt is olyan nehéz megélni. Ennek is annyi gyötrelme van. De tudjuk, hogy a te erőddel ezeket a küzdelmeket is meg tudjuk vívni. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Azokon, akik körülállják a keresztet. Akik sötétben érkeztek ide, és próbáltuk rejtegetni mindazt, ami bennünk van, a kezünkben van. És világosságot hoztál ránk. Láttattad önmagunkat, és el is szégyeltük magunkat. Szeretnénk bűnbocsánatot kérni. Szeretnénk a te irgalmadból élni. Így köszönjük meg ennek az ünnepnek az ajándékát, és így kérjük, hogy állítsd rá a lábunkat arra az útra, ahol ez a felbukkanó világosság teljessé lehet a húsvét csodájában. Őrizd meg életünket, tarts meg bennünket irgalmadból. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét arra, hogy a holnap esti alkalmunkat ugyanígy 6 órakor tartjuk, ezzel készülünk továbbra is húsvét ünnepére, valamint szeretném hirdetni, hogy húsvét ünnepnapjain milyen rendben tartjuk az istentiszteleteinket. Húsvét első napján 2 istentiszteletünk lesz 8:30 és 10:30 órakor, mind a 2 úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet. Húsvét másodnapján 10:30 órakor tartunk istentiszteletet, úrvacsoraosztással, és ezen az ünnepi alkalmon lesz a felnőttek konfirmációi fogadalomtétele is. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi istentiszteleteinkre. Istentiszteletünket e részét a 230. dicséretünkkel fejezzük be, majd fennállva fogjuk Isten áldását fogadni. A 230. dicséretünket keressük, és annak mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.
Készüljünk a kegyelem asztalához, és énekeljük a 180. dicséretünket. 180. dicséretünk így kezdődik: a töredelmes szívet te, Uram, szereted. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, az ő atyának akarata szerint. Amen. Hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úrnak szent vacsoráját. Pál apostol írja le ezt a számunkra a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének 23. és rákövetkező verseiben eképpen: én az Úrtól vettem, amit néktek is előtökbe adok, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván: e pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk az ígét, most hajtsuk meg fejünket és valljuk meg bűneinket az Úr előtt. Urunk, milyen sokszor megpróbáljuk a bűneinket, a vétkeinket kisebbíteni. Milyen sokszor próbáljuk azzal nyugtatni elsősorban önmagunkat, hogy nem is olyan nagy dolog, amit elkövettünk. Hogy nem is olyan nagy dolog, hogy nem úgy cselekedtünk, nem úgy szóltunk, ahogy pedig a te tanításod szerint kellett volna. De ezen a mai napon nem tudjuk elkerülni a szembenézést. A szembenézést a bűneink nagyságával. Mert hogyha föltekintünk arra a nagypénteki keresztre, akkor ott látjuk igazán azt, hogy milyen nagyok is a mi bűneink, hogy ekkora áldozat kellett érettük. Így jöttünk most is ide hozzád ezen a mai estén, Urunk, hogy bizony most is van mit eléd hoznunk. Bizony most is van miért kérni a te bocsánatodat, irgalmadat és kegyelmedet. Ezt tesszük hát ezen a mai estén is, és kérjük, hogy légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, a te mindenek felett való szereteted alapján. Teremts bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg. Amen. Közösen vallottuk meg a bűneinket, jöjjetek fennállva, tegyünk vallást a mi hitünkről is az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a kegyelem asztalához járulnátok, feleljetek meg a következő kérdésekre hallható szóval és tiszta lelkiismerettel. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy ebben a szentségben adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Feleljétek, hiszem és vallom. Azt kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljétek, hiszem és vallom. Végezetül ígéritek, fogadjátok-e, hogy mindezekért hálából odaszánjátok magatokat Istennek élő, szent és kedves áldozatul. Feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen, kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a szokásos rendben jöjjünk az Úr asztalához. Az úrvacsora osztás ideje alatt a 340. énekünktől a 346. énekünkig énekeljünk, majd pedig, ha ezek az énekek elfogytak, akkor a 440. énekünktől. szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, és így élhettünk vele most nagypéntek estéjén mi is. Elcsendesedve hajtsuk meg fejünket, és mondjunk ezért köszönetet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem csak a bűneink nagyságát mutatod meg a mi számunkra, hanem a te mindenek felett való kegyelmedet és szeretetedet is. Nem csak a bűneinket állítod elénk, hanem megmutatod az utat is, az egyetlen utat, amely ezeknek a bűnöknek a terhét és a súlyát elveszi a vállunkról. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ezen a mai estén emlékezhettünk erre a mindenek felett való áldozatra. Köszönjük, hogy felidézhettük azt a csodát, amely a világ történelemben egyszer végbe ment, érettünk. Azért, hogy nekünk lehessen reménységünk, hogy nekünk lehessen célunk. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked által erősíts bennünket ebben a reménységben, erősíts bennünket ezen az úton, és áld meg a mi további készülődésünket, és mindenek felett az ünneplésünket. Így kérünk, hogy maradj velünk szereteteddel, gondviseléseddel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Mai istentiszteletünk befejezéseképpen a 183. énekünket énekeljük. 183. énekünket, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, majd pedig fennállva vegyük az áldást. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.